Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Olaszország szakértő, kezét csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Március 4-én vannak az olaszországi választások. Silvio Berlusconi azt mondja, hogy szerinte az ő oldalukon, a jobb középen van meg a 40%, az öt csillag miniszterelnök jelöltje meg azt mondja, szerintem meg az ő oldalukon van meg a 40%, de mérés ilyenkor már nincs. Melyikőjük érzi jobban vajon?
Hát ezt nagyon nehéz most megmondani, mert valóban ugye két héttel a választások előtt már nem adnak ki hivatalosan, meg egyáltalán nem adnak ki közvéleménykutatásokat a pártok jelenlegi helyzetéről. Így azt, hogy tulajdonképpen mi a helyzet most, azt csak abból tudunk következtetni, amik a két héttel ezelőtti adatok voltak. Ugye akkor körülbelül a középjobb nagyjából olyan 37-39% körül állt, picit talán felfelé mozdult el már az előtte lévő időszakban is. Én azt gondolom különben, hogy a Movimento Cinque Stelle, az öcsillag mozgalom, az azért a 40%-ot még valószínűleg nem érte el, hiszen abban az időszakban 27-28% környékén állt, és az ő céljuk az inkább az volt, hogy a 30% fölötti arányt tudják megközelíteni vagy elérni, és azért ebben is, ezzel kapcsolatban is lehetnek kétségek. Tehát nem valószínű, hogy megelőzte volna az öcsillag mozgalom az utóbbi időszakban a középjobb koalíciót.
Az öcsillagnak egymaga kell megelőznie, vagy van szövetségi rendszere, ami hozzáadódhat legalábbis elméletben?
Hát az öcsillag mozgalom mindeddig elzárkózott attól, hogy más pártokkal is összeállna egy koalícióban, tehát ő egyedül indult a választásokon, nem pedig koalícióban, így egyedül szeretné elérni ezt a 40%-ot is. Abban az esetben, hogyha nem a középjobb nyer, és mások kényszerülnek arra, hogy gyakorlatilag valamilyen nagy koalíciót hozzanak létre, akkor talán elképzelhető, hogy az öcsillag mozgalommal is koalícióra léphetne valamelyik párt, de ettől egyelőre mindenki elzárkózik.
Taktikai elzárkózás, még ilyenkor magukhoz vonzani a lehetséges szavazatokat, vagy ez egy elvi elzárkózás? Akkor se lesz koalíció, ha a számok arra köteleznék.
Hát én azt gondolom, hogy a jobb-közép részéről ez elvi elzárkózás is, a bal-közép részéről ott talán valamiféle szándék lehetne, de az sem nagyon valószínű. Taktikai értelemben pedig mindenképpen most mindenki azt mondja, hogy ugye vagy a saját koalíciója, vagy a saját pártjával szeretne kormányt alakítani ugye a választások után.
Ebben a nagyon szétszabdalt olasz pártrendszerben most lehet valami jóslást tenni arra, hogy a lehetséges eredmények után vajon kiadja a kormányt, és hogy fogják hívni a miniszterelnöket?
Hát ez nagyon nehéz. Ugye legalább 3 vagy 4 forgatókönyv is lehetséges, ugye attól függően, hogy mi lesz az eredménye a választásoknak. Ha a jobb-közép eléri a 40%-ot, akkor ők, de ott se tudjuk, hogy ki lenne a miniszterelnök jelölt, és ki lesz a miniszterelnök, bár most már mondjuk Silvio Berlusconi bejelentette az ő preferenciáját. Ha mondjuk nem nyeri meg, akkor mindenképpen egy nagyobb koalícióra lenne szükség, és akkor pedig az a kérdés, hogy kivel állna össze, vagy kivel hajlandó, vagy ki kivel hajlandó összeállni, és akkor mondjuk talán a középballal esélyesebb lenne egy koalíció. Tehát itt még nagyon sok nyitott kérdés van attól függően, hogy hogyan fog alakulni a részvétel egyrészt, másrészt pedig a választásoknak az eredménye.
Ja, két héttel korábbiaknál a 60% körüli részvételi arányt valószínűsítettek. Ennek a dinamikája fölfele mutat?
Hát ezt most nem lehet megmondani. Azt nem lehet tudni, de igazából azt mondták, hogy talán még lefele is mehet. Vannak, akik azt mondják, hogy fölfele mehet, 60-66%. Ugye a legutóbbi választásokon valamivel több mint 75% volt a részvételi arány, azért az olaszokról azt érdemes tudni, hogy korábban hagyományosan nagyon magas százalékkal járultak az urnákhoz, és ugye a demokráciának egy nagyon fontos elepében ugye a választásokon részt vettek. Ez folyamatosan csökken ugye az utóbbi időszakban, és hát már a 75%-nál is politológusok, politikusok a képviseleti demokráciának a válságát emelték ki. Hát hogyha ez tovább fog süllyedni, akkor nyilván a pártoktól való elfordulás fog ebben még inkább megjelenni, és még inkább ki fog fejeződni az, hogy az emberek nem bíznak a politikában.
De az olaszok hányszor tudnak elfordulni a pártoktól? Hát az utóbbi időben már azért elfordultak a pártoktól, emiatt jöttek létre mondjuk a mozgalmak.
Sokszor elfordultak a pártoktól, a hagyományos pártok, ugye, amik még a 90-es évekig hagyományos pártok voltak, azok szétestek, átalakultak, újra alakultak, és abban az űrben, ami mondjuk a kereszténydemokrata párt után alakult ki, abban új pártok jöttek létre. 90-es évek, 2000-es években már ezeket nevezzük majd hagyományos pártoknak, most azt látjuk, hogy ezektől is részben elfordultak az emberek, létrejön egy új mozgalom megint, ugye ez az ötcsillagmozgalom. Tehát ez egy ilyen folyamatos dinamikája van az olasz pártrendszer átalakulásának, néha kicsit egyszerűsödik, aztán ismét szétesik, most azt láthatjuk, hogy nagyon fragmentálódik ez az olasz pártpolitika, pártrendszer, és nagyon széttöredezik, nagyon sok párt van jelenleg is a politikai palettán.
Hogy fest az olasz parlamenti rendszer? Ugye kétkamarás parlamentjük van, és ott az elmúlt időszakban volt egy meglehetősen bonyolult választó jogi reform folyamat. Hova küldik a képviselőiket az olaszok most?
Kétkamarás a valóban az olasz parlament, és ugye hát az egyik nagyon fontos jellegzetessége az, hogy a két ház, az gyakorlatilag ugyanolyan funkcióval bír. Ugye a Renzi féle reform, ami 2016. decemberében végül is a népszavazáson elbukott, az pont erről szólt volna, hogy ezt változtattam volna meg. Ugye ez nem sikerült végül, úgyhogy maradt gyakorlatilag az a struktúra, amiben a két házban gyakorlatilag ugyanaz a jogalkotási folyamat zajlik. Ugye 630, illetve 315 az a szám, amire a szavazók küldik majd a képviselőket, illetve a szenátorokat.
De úgy mennek neki a választásnak, hogy valaki a szenátusba, valaki meg az alsóházba jelölteti magát?
Igen,
párhuzamos verseny?
Párhuzamos verseny van valóban, de most ugye már az utolsó választási törvénnyel legalább az a helyzet alakult ki, hogy ugyanaz a választási rendszer mind a két házban.
Tehát nagyjából ugyanannyi szavazatot kell kapni valakinek, igen, hogy bejusson valamelyik házba?
Igen, igen, tehát ugyanaz a rendszer van nagyjából, és gyakorlatilag ugye azért is volt szükség itt 2017 őszén egy új választási törvényre, mert korábban viszont két különböző választási rendszer volt érvényben, ugye a képviselőházra és a szenátusra is. Ma majd külön szavazatot adnak le ugye a szenátusra és a képviselőházra, de gyakorlatilag a személyre fognak szavazni az emberek, és ezáltal szavaznak a pártra is, uh-huh, vagy a koalícióra.
Ha ugyanazt a feladatot látja el a két ház, akkor elméletben ugyanolyan politikai arányoknak is szokás benne lenni?
Hát a korábbinál ugye pont az volt a probléma 2013-as választások után, hogy az arányok különbözőek voltak a két házban.
Kilőtte az egyik a másikat?
Részben ez inkább abból fakadt, hogy a többségi prémiumot az alsóházban országos szinten adta a választási rendszer, a szenátusban viszont tartományi szinten. És ugye a nagy tartományoknak a nagyon meghatározóak most is, különben majd azok lesznek a választási eredmények értelmében. Tehát 2013-as rendszer az ugye egy nagyon bonyolult rendszer volt, és eltérő volt a két házra, ezért volt az, hogy gyakorlatilag ugye nagyon könnyen fölborult az a koalíció, ami létrejött, és nagy koalícióra volt akkor is már szükség. Ugye a mostani az ebből a szempontból egyszerűbb, az egyharmada az egyharmada a képviselőhelyeknek az gyakorlatilag a többségi rendszerrel fog megszületni, a kétharmad pedig az arányos választási rendszerben, és van egy választási küszöb is. Az tulajdonképpen a pártok számára, hogyha valamelyik párt egyedül indul, akkor 3%, hogyha viszont koalícióban, akkor 10%.
Nem akarom túlbonyolítani azt, ami így is elég bonyolult már, de azt akkor hogyan fogják kiszámolni, hogy a két házban kinek hány képviselője van, és ez lesz-e a meghatározó akkor, amikor a elnöknek el kell dönteni, hogy kinek a kormányalakítási megbízás. Hát egyszerű rendszerben ez tök világos.
Hát gyakorlatilag ezzel a tulajdonképpen összetett kicsit a német választási rendszerrel hasonló választási rendszerrel, ami az arányos rendszert és a többségi rendszert ötvözi. Tehát ez az egyharmad-kétharmad arányban. És gyakorlatilag ez alapján fog kiderülni az, hogy ki milyen arányokkal fog tudni képviselő, illetve szenátori helyeket kapni.
Az államelnöknek kell valamit mérlegelnie, amikor kormányalakítási megbízást ad, hogy kikapott legtöbbet
valaha? A legtöbbet, igen.
Annak kell adnia?
Hát első körben nyilvánvalóan őt fogja megbízni, azzal, hogy kormányt alakítson, és hát utána attól függően, hogy sikerül-e vagy sem, jöhetnek újabb gondolkodási folyamatok. Tehát ez azért egy hosszúra nyúló. Attól függ, hogy mi lesz az eredmény. Hogyha egyértelmű az eredmény, akkor viszonylag gyorsan fog ez megtörténni, hogyha nem. És nem sikerül mondjuk a középjobbnak hát sokak által 40%-os küszöböt elérnie ahhoz, hogy stabil kormányt alakítson, akkor viszont nyilvánvalóan egy szélesebb koalícióban kell majd gondolkodni.
Vannak-e elméleti puhatolózások most, amit lehet, hogy nem kommunikálnak, de azért, aki ért hozzá, az tudja, hogy ki milyen forgatókönyvekkel készül arra, ha nem egyértelműek a viszonyok. Át lehet-e nyúlni a másik télfélre, kérni egy koalíciós partnert, vagy lehet-e kérni nem koalíciós, de külső támogatást a szavazáskor? Hogy van ezzel az országban?
Hát lehetséges. Olaszországban a koalíció alkotásnak régi hagyománya van, tehát az olasz kormányoknak a többsége az valamilyen formában koalíciókkal jön létre. Ugye most kifejezetten széttöretezett párstruktúrában mindenképpen koalícióra lesz majd szükség. Hát abban az egy esetben nem, hogyha véletlenül az Ötcsillag mozgalom érné el ezt a 40%-ot, de mondom, az eddigi eredmények alapján, vagy az eddigi vizsgálatok alapján erre azért nagyon kevés esély van.
És a másik oldalon meg eleve egy szövetség.
Van, így van, illetve maga a balközép is szövetséget hozott részt. Tehát ott is tulajdonképpen, tehát annak a legnagyobb pártja az a Demokrata párt, ugye, amit Matteo Renzi vezet, de azért ott is több kisebb párt is részt vesz abban a koalícióban is.
Nagy koalíció átnyúlás a másik oldalra elképzelhető?
Hát szerintem elképzelhető, tehát amennyiben nem éri el a jobb közép a 40%-ot, akkor igen, akkor elképzelhető.
Kivel leginkább a másik oldalról?
Ez már egy jó kérdés. Ugye a közvélemény kutatások alapján többféle van ebből is nyilvánvalóan, de mondjuk talán a legnépszerűbb politikus, még mindig, vagy a legnépszerűbb miniszterelnök jelölt, még mindig Gentiloni, aki jelenleg kormányfői tisztséget is betölti. De hát lehet, hogy nem vele próbálnák meg ezt a koalíciót. Ugye Silvio Berlusconi, aki a jobb-közép koalíció hátterében van, ő ugye maga nem vett részt a választásokon, de hát alapvetően meghatározza a jobb-középnek a politika formálását. Ő Antonio Tajanit javasolta egyrészt miniszterelnöknek abban az esetben, hogyha a koalíció megnyeri, és a koalíción belül a Forza Itáliát, tehát a hajrá Olaszország lesz a legjelentősebb párt. A másik oldalnak valószínűleg, hogyha mondjuk egy középballal lenne koalíció, akkor talán a mostani miniszterelnök folytatása, tehát egy új kormány főként való folytatása lenne megfelelőbb. De hát ez, mondom, ez már egy hosszú tárgyalási folyamatnak lesz az eredménye.
Silvio Berlusconi átmeneti időre javasolta Antonio Tajanit, ameddig ő vissza nem térhet a büntetése, a következményei hátrahagyásával a politikába, így képzeli?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, azért alapvetően ugye ez az a törvény, ami alapján ő most nem volt jelölhető ugye a választásokon, az szerint 2019-ig nem jelölhető. Ő ugye ezt a magát a döntést azt meg is támadta ugye Strasbourgban. Annak az eredménye is még várható, de nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy hogyan fognak dönteni, tehát ez a bíróságon, tehát gyakorlatilag még ez is azért egy bizonyos mértékig bizonytalan. Lehet, hogyha nem sikerül koalíciót alakítani, akkor talán egy év múlva megint előzre hozott választások lesznek.
És az már benne van abban az időben, amikor már indulhat.
Akkor már igen, meg 2019-ben jár le gyakorlatilag az ő ilyen típusú felfüggesztése.
De az beleférne Silvio Berlusconi politikai arcába, hogy ne választáson induljon, hanem most alakuljon meg a kormány Tajanival, ha úgy alakul, és majd ő utána átveszi valamilyen módon? Vagy ez nem férne bele neki?
Hát ez már nagyon-nagyon messzire menne a találgatásokban, tehát ki tudja, hogy végül is ő így akarná-e, vagy pedig igazából a kormány és a mögötte álló parlamenti többség nem tenni azt lehetővé, hogy tovább működjön adott esetben, és akkor lenne szükség új választásokra, és azon megmérettetni megint magát. De ez így ebben a formában én azt gondolom, hogy kisebb esélye lenne. Ma Olaszországban azért ugyanez szerint, tehát hogy mondjuk az emberek mennyire látnák szívesen miniszterelnökként Silvio Berlusconit, ezeken a méréseken kb. 20%.
De ez sok vagy kevés Olaszországban, ebben a széttöredezett rendszerben?
Hát ez körülbelül az a százalék, annál valamivel talán még több is, mint ahányan az ő pártjára, a Hajrá Olaszországra szavaznának.
Tehát népszerűbb, mint a pártja.
Igen, népszerűbb talán, mint a pártja.
Milyen volt a kampány? Mert ide olyan hírek jöttek el, hogy aktivistákat vertek, tüntetések voltak egymás ellen, még a kés is előkerült, de én nem voltam ott, tehát nem éreztem. Milyen volt a kampány hangulata?
Hát nyilvánvalóan egy talán kicsit hevesebb, mint a korábbiak, de azért a szokásostól nem nagyon eltérő olasz kampányról beszélhetünk. Sok téma határozza meg ezt a kampányt is, mint ahogy normális esetben bármelyiket korábban. Én nem érzem azt, hogy ez olyan nagyon eltérő lett volna a korábbiakhoz, talán egy picit hevesebb, mint mondjuk a 2013-as, vagy akár a 2008-as.
Kik mennek ilyenkor ki az utcára? Aktivisták, fizetett emberek, vagy a párt hívei, akik a szívükön viselik a tagkönyvet? Tehát ott még van párttagság jelentős Olaszországban?
Van még párttagság, de hát így csökken. Tehát ugye pont ezeknek a nagy pártoknak a tagságában is lehet látni, hogy ezek csökkenő tendenciát mutatnak. Hát az utcákra attól függően, hogy ugye milyen kérdésről van szó, nyilvánvalóan azért az olaszok elég aktívak még mindig politikai értelemben, tehát így a tüntetések vagy mozgalmak szempontjából is egy meghatározó tömeg, és hát attól függ, hogy nyilván milyen kérdésről beszélhetünk éppen.
Honnan tájékozódnak az olaszok? Mert ott azért megvan az a speciális helyzet, hogy a sajtó egy jelentős része az egyik indulójé, Silvio Berlusconi, és ott Olaszországban van hagyománya a párthoz közel álló sajtónak, és minőségi sajtónak, tehát nem propaganda sajtónak, hanem minőségi sajtónak. Meg hát van vidék, meg van főváros, meg egy ideje van internet. Honnan veszik az információt?
Hát ez nyilvánvalóan az is-is korosztályotól is függ, társadalmi helyzettől, nagyon sok mindentől függhet ez, hogy honnan veszik az olaszok az információt. Ugye persze Silvio Berlusconi először lett Olaszország egyik leggazdagabb embere, illetve médiamágnás, több tévé, kereskedelmi tévé, illetve napilap, stb. Van a tulajdonában, amelyek meghatározóbbak mind a mai napig is, ugye ezek a televíziók, tehát nyilván az azoknak a nézői is, de az talán inkább egy idősebb korosztály.
De ilyenkor ezek a televíziók meg a lapok, ezek tolták a Berlusconi Forza Italia kampányt?
Nyilvánvalóan persze, illetve a jobbközépnek, de azért teret adva a másik oldalnak is, és hát a közmédiában is mindenki megjelenik, és hát Silvio Berlusconinak kora ellenére nagyon jól lehet látni, ugye 82 éves most, hogy rendkívül aktívan vesz részt a kampányban. Ugye nem olyan régen, megint, mint ahogy 2001-ben is megtette, februárban aláírt egy szerződést az olasz néppel.
Egyszer már bejött.
Egyszer már bejött, igen, ez 2001-ben történt meg utoljára, 17 évvel ezelőtt. És most ismét megtette a Porta a Porta című műsorban, tehát ugyanott, ahol korábban is. Ígéreteket tesz az olasz népnek. Hát majd meglátjuk, hogy ez most is be fog jönni, vagy pedig nem.
Rendkívüli formátumú politikus, ez nyilvánvaló. De vannak-e utódai, akik, ha ő úgy döntött, hogy most már pihen, akkor viszik tovább a tüzet?
Hát ez megint egy nagyon jó kérdés. A saját pártján belül voltak kihívói, akikkel későbbiek során már nem igazán a saját pártján, ugye 2008-9 után létrehozott egy nagyobb pártot, és ez volt a Szabadság népe elnevezésű párt. Korábbi pártok alapján jött ez létre, és ezeken belül voltak olyanok, akik hát utódok lehettek volna, de velük aztán sorra mindig összeveszett, ilyen volt Gianfranco Fini, vagy például ilyen volt több más politikus is, de gyakorlati Alfano, gyakorlatilag az utolsó, tehát már úgy tűnt, hogy lesz egy utódja, de végül nem történt ez meg. Hanem alapvetően végül is valamilyen politikai ügy kapcsán összevesztek, elváltak útjaik, azok új pártot hoztak létre, vagy később akár megint szövetkeztek vele, de alapvetően jelenleg inkább a koalíciós partnerek között látszik úgy, hogy mondjuk az Északi Liga attól talán tartanak is, hogy a koalíción belül több szavazatot kaphat, mint a Hajrá Olaszország.
Azt, hogy a koalíció, a jobb-közép koalíción belül az, hogy ki kap több szavazatot, az meg fogja mutatni, hogy kinek kell adnia a kormányban a vezető tisztségeket, vagy ez nem így megy Olaszországban?
Hát ez most így megy, mert a jobb-közép koalíción belüli megállapodás volt az, hogy abban az esetben, hogyha az Északi Liga kap több szavazatot, akkor Silvio Berlusconi fogja megmondani, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt, hogyha viszont, vagy bocsánat, hogyha Hajrá Olaszország, akkor Silvio Berlusconi fogja megmondani, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt, ha viszont az Északi Liga kapja a többet, és az utóbbi időszakban látszott elmozdulás abba az irányba, hogy talán az Északi Liga tovább erősödik, de hát ezt most nem tudjuk, ugye pont meg két hete már nincsenek választási adatok. Viszont akkor Salvini lesz a miniszterelnök jelöltje ugye a koalíciónak.
Az Északi Liga nevében is benne van, hogy Északi. Van az olasz politikában helyhez kötöttség? Vannak olyan politikai erők, amelyek egy adott területen népszerűek, máshol meg nem annyira, és ott kell nagyon erős eredményt elérniük?
Van, természetesen. Hát az Északi Liga az kifejezetten egy regionális pártként jött létre a 90-es évek elején, de kinőtte magát, tehát egyre inkább már úgy körülbelül 2000-es évekre elkezdett országos szinten is minél előterjesebben politizálni. Több koalícióban volt más Silvio Berlusconi pártjával, és gyakorlatilag ma úgy tűnik, hogy az északi tartományokban lesz olyan tartomány, Veneto, ahol valószínűleg 30% fölötti lesz a támogatottsága, és ahogy megyünk lefelé, délfelé, úgy csökken a támogatottsága, de azért még elérhet viszonylag magasabb százalékukat középen is, például ugye Emilia-Románia vagy Toszkána, amik hagyományosan inkább baloldali szavazókat tudtak megfogni jobban, és hát itt is egy ilyen 13% körüli eséllyel indulhatnak.
De az Észak ugye az égtáj, partvidékeknek, a nagyon lenti délnek van külön politikai arculata, amire külön politikai képviselet alapult volna? Tehát nincs déli liga, sose hallottam.
Nincs. Délen alapvetően ugye a középjobb pártok voltak meghatározott, tehát jelentősebbek, illetve ami meg tudott erősödni délen, az az Ötcsillag mozgalom volt az utóbbi időszakban. Most viszont úgy tűnik, hogy a Hajrá Olaszország újból kezd megerősödni délen is, főleg Szicília. Azért Szicília, ezek a nagy tartományok, azok meghatározóak lesznek a választási eredményekben is, hogy ott
népesség miatt?
Népesség miatt, igen, népességszám miatt. Hogy ott ki tud milyen eredményeket ugye a déli területeken hozni.
Városoknak, kisebbeknek, nagyobbaknak, falvaknak van külön politikai színe Olaszországban?
Van. Északon például a hagyományos középjobb párt, mondjuk, mint a Hajrá Olaszország, az inkább a nagyobb városokra jellemző, a kisebb városokban inkább az Északi Liga. Tehát attól is függ, tehát Olaszország láthatóan, már mondjuk 2013-ban is legalább három részre esett szét, így a választási eredmények kapcsán, hát most majd meglátjuk, hogy megint hogyan fog alakulni, de azért jól elkülöníthető az, hogy melyik területen, melyik párt mondjuk az erősebb és a meghatározó.
A főváros kié várhatóan most?
Hát ez egy jó kérdés. Alapvetően gyakorlatilag úgy tűnik, hogy talán a jobb oldal, középjobb, de ugye ott az Ötcsillag mozgalom is nagyon erős volt, hiszen a fővárosnak a a vezetőjét is ő adta Rágyi személyében, de az ottani botrányok és vele kapcsolatos kérdések, és hát sokszor a rómaiak úgy érzik, hogy az öcsillag mozgalom nem készült föl eléggé a politikára, emiatt is talán a támogatottsága az csökkent.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Olaszország szakértő, az Aréna vendége. Mindjárt folytatjuk.